Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, aztán hiszem, hogy ez egy nagyon nagy áldás lesz ez az alkalom mindenki számára, nekem is, mert ugye az Úr kegyelme az nem csak rátok árad, hanem én rám is ilyenkor, épp ugyanolyan szükségem van rá, nekem is. Úgyhogy biztos, hogy fontosnak érzed te is azt, hogy a békességet, amelyet az Isten ad nekünk, mert egyszerűen, hát enélkül ezt az életet nem lehet túlélni, úgy idézőjelben. Nem lehet normálisan túlélni ezt az életet, hogyha nincsen békességed igazániból. Tehát azt mondhatom, hogyha nincs meg az a természetfeletti békesség, most csak valamit megigazítok itt. Szóval, hogyha nincs meg az a természetfeletti békesség valakiben, hanem csak ilyen felszínesen ugye el van az életben, akkor olyan nyomások helyezkednek rá, olyan problémák tudnak jönni, amik egyszerűen felborítják az életének az egyensúlyát, és alapvetően, amikor az embernek elvész a békessége, akkor igazándiból képes arra is, hogy meghaljon szerintem simán. Tehát képes arra is, hogy olyan betegségekbe zuhanyol, vagy olyan problémák érjék el őt. Itt viszont a mi békességünk, mármint úgy értem ezt, hogy akik újjá vagyunk születve Krisztusban, és akik elfogadtuk Jézust, mint Urunkat és megváltónkat, tehát ez a békesség viszont nem megy el tőled. Soha. Tehát ez ugyanúgy a te újjászületett szellemennek a része, mint ahogy része az üdvösségnek bármelyik területe. Tulajdonképpen a békesség is ennek a nagy átfogó fogalomnak, ennek a sodzónak, vagy sotériának, vagy ez a görög kifejezés, ugye az egyik a műveltető, a sodzó, az a műveltető forma, az ige, hogy békességet csinálni, a sotéri az meg üdvösséget csinálni, másik pedig, és a sotéri az pedig az üdvösség maga, mint egy ilyen főnév, mint egy nagy fogalom. És ennek nagyon sok része van, és a békesség is hozzátartozik. Tehát a békesség is alapvetően az üdvösségünknek a része, és ezért ugye az üdvösségünkben van, az új teremtésünkben van, ezért az a békesség soha nem múlik el. Tehát ez a békesség mindig ott van. Ez egy megint más kérdés, hogy te ezt a békességet, amit Istentől kaptál, ezért, hogy ezt mennyire éled meg, tehát mennyire tapasztalod meg a környezetedben. Abba biztos lehetsz, hogyha az Úrral jársz. És most ez alatt azt értem, hogy nem csak, hogy elfogadtad Jézust, mint megváltódat és uradat, hanem egyszerűen Istennel járod az életed a napjait, őre szánod az idődnek egy jó részét, beszélgetsz vele társalogsz, akkor biztos lehetsz benne, hogy amikor nehéz időszakok állnak be, mert ugye abból azért van elég, mivel ez a bukott világ körbevesz minket, akkor előjönnek azok a természetfeletti békességek, békesség, Isten békessége, ami ott van a szívedben, a szellemedben. Biztos lehetsz benne, hogy ez így történik. Főként spontán nehéz helyzetekben ez képes egyszerűen előugrani, előjönni, és elárasztani az életedet egy teljesen természetfeletti tudással arról, hogy Isten egyszerűen soha nem enged el, soha nem hagy el, mindig gondoskodik rólad, akkor is, amikor nem úgy élsz, ahogy Isten azt szeretné már kimunkálni benned. De akkor sem enged el. Tehát nem úgy van az, hogy enged. Én ezt többször megtapasztaltam, és régebb, talán most vagy vasárnap, vagy szerdán, már sokszor összekeverem ezeket az időszakokat. Mondtam is egy ilyen bizonságot, de már régebben is mondtam ezt, hogy amikor felborult velem az autó, és dripityára tört, és sógorom vezette, szappantartó volt az autó, mert Warburg, és ott voltak a családtagjaim, a kis unokahúgom, kirepült a szélvén, és mindegy, és totál káros lett az autó, és akkor ott voltam, olyan volt, mint hogyha lebegnék, tulajdonképpen volt, de olyan békességem volt, amit nem tudtam megmagyarázni, ami csak természetfeletti lehetett. Tudtam, hogy abban a pillanatban, pedig az ilyen másodperc töredék részei, ugye még csúszik az autó, kiüti az oszlopot, megy be az árokba, és összeripityára törik tulajdonképpen. Ezek ilyen másodperc tört részei, de úgy éltem meg, hogy akármelyik pillanatban átléphetek az örökké valóságba, és nagyon-nagyon mély nyugalmam volt. És utána én imádkoztam még ott akkor, ugye a többiek nem voltak olyan értelemben hívők, és mindenkiért imádkoztam, akik, de senkinek semmi baj nem lett. Egyébként ilyen karcolásra mindenki megúszta, ez is önmagában egy csoda volt. Megmondtam egy másik történetet, amikor egy nagy társaság, amikor egy pénzt adtam oda, két hölgytestvér volt velem, és odaadtam egy nagyobb összegű pénzt valakinek, és ott állt kb. Egy 20-25 fős viszonylag agresszív társaság, akik elkezdtek volna oda jönni közelünkbe, és ott hőzöntek, és mondtam ezeknek a testvéröknek, hogy figyeljetek, igazániból nincs értelme túl sok mindennek, hogy itt most elkezdek mondta hősködni, ugye judoztam régebben, mit tudom, lepofozok egy-két embert, mert ezzel nem fog történni semmi, hiszen egy 20 fős túlerővel szemben lehet, hogy egy-két embert le tudsz pofozni, úgymond meg tudod magad védeni, tehát biztos, hogy legyűrnek, tuti. És mondtam, hogy egyszerűen imádkozni kell, imádkozunk nyelveken. És olyan érdekes megtapasztásunk volt, hogy amikor így elkezdtünk imádkozni Istenhez, és akkor éppen nyelveken imádkoztunk a nyelvek imáját, és képzeljétek el, hogy tényleg újra ez a békesség feltört, és egyre halkabban hallottuk ezt a hőzöngést, meg bekiabálást, és hogy kinyitottam egy picit a szememet, azt láttam, mint hogyha egy ilyen nagy fal lenne közöttünk és közöttük, egy ilyen szellemi fal vagy védelem, és elkezdt őket eltolni onnan tőlünk. És eltávolodtak és elmentek. És megszabadultunk, ez egy fantasztikus, és tényleg is így megszabadultunk ugye egy kemény rablástól, vagy akár leütéstől, meg a többi dolgoktól. De biztos, hogy találnék még, csak ez kettő olyan jellegzetes, hogy amikor váratlan helyzet ér, hogy az autót azt nem tudod előre kiszámolni, vagy nem tudtad, hogy most egy felfogból, mert rosszul veszi be a kanyart, a Warburg az rosszul vette be a kanyart, kanyatáldású tél is volt, azt nem tudtam kiszámolni, most mi lesz, és nem tudtam kiszámolni annál a másik szituációnál sem, de ott volt ebben a váratlan helyzetben az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad. Ez a békesség, és az Efézusiakhoz írt levelet tanulmányozzuk igazániból, ugye úgy igyekszünk átmenni az Efézusi Levél versenyt, el is jutottunk kb. A harmadik, negyedik versig, és itt a harmadikat formos fel, az első rész, harmadik vers, bocsánat, a negyedik rész harmadik versig, nem, az első rész harmadik versig jutottunk el, csak most azt nézem, hogy már egy picit, hogy igen, hogy én most az Efézusi 4-3-at akartam így előjáróban olvasni, az Efézusi 4-3-at nektek, ahol azt mondja az Isten igéje, hogy a Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül, így egyesít benneteket, ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. Tehát már önmagában ez a szó is, hogy harmónia, tehát ez egy nagyon, nagyon gyönyörű kifejezés. A harmónia azt jelenti, hogy az ember egyszerűen megvan békélve mindennel. Egy teljes kiegyensúlyozottságban éli az életét. És azt mondja, hogy az Isten szelleme az, aki ezt a békesség kötelékét, tehát a békességet ugye belehelyezte a mi szívünkbe, azáltal, hogy Isten a szívünkben él. És ez a természetfeletti békesség, ami Istennek a saját békessége, úgy viselkedik, mint egyfajta kötelék, vagy ilyen kötél, ami oda erősít minket Istenhez és Krisztus testéhez, és egymáshoz. Mert azt mondja, hogy egyesít bennünket, a békesség köteleivel vesz körül, és így egyesít bennünket. És azt mondta, hogy ezért, tehát, mert tudjátok, van egy olyan felfogás, hogy olyan spontán van minden. Ezt én ilyen univerzalizmusnak, vagy ilyen extravagáns kegyelmi látásmódnak nevezem magamban, egy ilyen abszolút extravagánsnak, ami azt mondja, hogy igazándiból, azt mondja, van ennek egy másik szélsősége és esete, hogy azt mondja, az embernek nem kell Istenhez fordulni, mert hogy Jézus megváltott, és emiatt egyszerűen, ha valaki a legpokolibb életet él itt a Földön, a legördögibbet, akkor is, amikor meghal, elhagyja a testét, akkor hoppa, mennybe találja magát. Ugye Hitler, Stalin, Pol Pot és a többiek mind ott vannak, és csodálatos. Szóval ámen, legyen így, én kívánom is. De tudjuk azt, hogy ez egy hamis tanítás, mert azt mondja az Isten igéje, aki hisz én bennem, az, ha meghal is él. Ugye, tehát, hogy ott van az embernek az a hit, amit meg kell ragadni, amikor az Úr a szívéhez közelít, amikor bárki emberfiát itt a Földön megszólít az Úr Jézus, és kopogtat a szívének az ajtán, a Jelenések könyve ezt így fejezi ki, hogy én itt állok az ajtó előtt, és a szívednek az ajtó előtt, és kopogtatok, és aki megnyitja az ajtót, ahhoz megyek be, és ő vele fogok vasorálni, ő pedig én velem. Tehát, hogy az a te tudatos döntésed, hogy megnyitod-e vagy nem. Tehát ebből is látszik, hogy az a tanítás, hogy amiatt, mert hogy Jézus a világért meghalt, emiatt mindenki automatikusan a mennybe megy, ez nem igaz. Tehát igenis, meg egy másik ellen, azt most nem hoztam el azt az igét, de van egy ilyen, mindenki fel fogja valószínűleg ismerni, hogy ti Isten munkatársai vagytok. Tehát, mint együtt munkálkodók, vagy ilyen együtt, tehát, hogy mi Istennel együtt dolgozunk, együtt munkálkodunk. Ugye benne vagyunk a mennyei valóságban, benne vagyunk a mennyei Jeruzsálemben, bele vagyunk ültetve Krisztus testébe, bele lettünk plántálva, és egyszerűen mi végezzük el itt, amíg a földi testünk itt van a földön, azt, amit ugye, amit egyszerűen nem lehet másképp. Mert ahhoz, hogy a földön az ember érintkezni tudjon, kommunikálni tudjon, imádkozni, szóval mindenféle tudjon, ahhoz kell egy földi test. És egyszerűen mi vagyunk arra hivatva, minden újjászületett Isten gyermeke, mindenki, aki Jézus Krisztus gyermeke, hogy mi végezzük el azokat a munkákat, amiket Isten, amely ember ránk bíz. És azt mondja, ugye itt a Efézusi 4:3-nak a második mondata, hogy ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez azért elég erőteljes kifejezés, igaz, én az egyszerű fordítást használom, de biztos látok benne, nem néztem ezt most meg az eredeti görögben, pedig érdemes lett volna, de ez egy elég nyomatékos kifejezés, hogy ezért minden igyekezettel arra törekedjetek. Tehát ez az összes igyekezet, a minden igyekezet, ez azt jelenti, hogy nekünk igenis, hogy valamit tennünk kell, tehát törekednünk kell, hogy mire kell törekednünk, hogy megőrizzük ezt a harmóniát. Most figyelj, mi vagy, azt mondtam az előbb, hogy a szellemünkben benne van ez a békesség, mi vagy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem is benne van a Szent Szellem által, ezért nem fogod el, tehát az nem megy el belőled. Ott van az a te örökséged, az a te örökkévaló részed, az a normális szellemi állapotod, az nem fog eltűnni belőled, de megint más kérdés, ugye, és itt jutunk el arra, amit általában szoktam tanítani, hogy a lelkünk, tehát mi a lelkünk, az érzelmünk, az értelmünk és az akaratunk. Ugye elsősorban az értelmünk, tehát a gondolkodásunk, ehhez vannak kapcsolva az érzelmeink, tehát hogy érezzük magunkat, és ugye az akaratunk, ami döntéseket hoz, tulajdonképpen, amit akarunk, tehát akarunk valamit. És hogy ez a pszichénk, ez a lelkünk, ez alapvetően nem automatikusan áldatik meg, vagy nem automatikusan jön létre benne ezek a szellemi valóságok. Tehát ez nem úgy van, hogy mert hogyha te nem igyekszel arra, hogyan igyekszel, most mit csinálják, szaladjak körbe, vagy mit csinálják, hogy mi az, hogy igyekezzek, hogy minden igyekezettel, ez azt jelenti, hogy tudatosan foglalkozom az Isten igével, tudatosan foglalkozom az Úr dolgaival. Tehát egyszerűen odaszállom, és tudjátok, van olyan, amikor a test nem akarja. Nálam is van olyan, főként ilyen nagy melegben, hogy nincs kedved, érted? Tehát abból is látszik, hogy valaki ugye már valamennyit is növekedett a szellemben, hogy mondjuk így, tehát növekedett már az Úrban valamennyit, hogy nem befolyásolják olyan mértékben ezek a dolgok, ezek az érzelmi vagy fizikális dolgok. Tehát, hogy én nem a kedvem szerint cselekszem minden esetben, nem mindig azt fogom megtenni, amire az érzelmeim vezetnek. És hogyha te ilyen vagy, hogy észreveszed magadon, hogy igenis, hogy meg tudod tagadni magad, ugye Jézus is ezt tanította, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg magát, és úgy kövessen. Tehát, hogyha ez képes vagy már erre, hogy azt mondod, hogy figyelj, és minden azt mondja, hogy figyelj, te most ne az Úrral foglalkozzál, hanem egyél grillcsirkét, menj ki a Dunapartra, vagy a Balatonpartra, vagy a tengerpartra, mit tudom én, mit csináljál helyette, és te mégis azt tudod mondani, hogy nem, én azt teszem. És ez is egy vetés, aratás, és ez is egy olyan, ami neked később kamatozni fog. Majd mondok egy-két dolgot ezzel a vetés aratással kapcsolatban, már följött, de tehát azt mondja, hogy minden igyekezettel arra töreked, tehát hogy te meg tudod fegyelmezni magad, rá tudsz parancsolni a te testi mi voltod, a lelki mi voltodra, tudod mondani, hogy én most nem úgy fogok cselekedni, hogy épp érzem, vagy kedvem van, de ez... Ennek a léleknek, az emberi léleknek, tehát a pszichének, amit az előbb elmondtam, a részek, hogy milyen részekből áll, ami ugye tapasztalható, ennek szüksége van, ennek tényleg szüksége van egy fejlődésre. A szellemünk nem fejlődik sehová, mert a szellemünk tökéletes. Ugye régen is tanítottam nektek, vagy hogyha megnézitek a zsidókhoz írt levél 10:14-et, hogy azt mondja, hogy örökre tökéletesé, tehát hogy tette azokat, akik ő benne hisznek, akik őt szeretik, hogy a szellemünk az tökéletes. Tehát annak nincs szüksége, hogy mondjam, ilyen jellegű fejlődésre. Az olyan, a te belső embered, a belső lényed, aki Krisztusban van, az akkor is ugyanaz lesz, amikor itt van, mint amikor a mennyben van. Ez nem, tehát ez így nem változik meg. Ami változásra van szüksége, az a másik ilyen láthatatlan részünk, ugye a lelkünk. Tulajdonképpen a lelkünk. És elsősorban nagy hangsúlyt fektet, amiről vasárnap is tanítottunk, ha jól emlékszem, erről tanítottunk, de lehet, hogy összekeverem. Szóval, hogy a gondolkodásunkról tanítottunk, hogy hogyan gondolkodjunk, tehát hogy hogyan gondolkodjunk, a gondolatainkat hogyan vezéreljük, értitek? Tehát, hogy hogyan tudjuk a gondolatainkat befolyásolni, hogyan tudjuk a gondolatainkat arra rávezetni, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak, értitek? Erre mondta Pál apostol azt, hogy fogjul ejtek minden gondolatot, fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Mert azt mondja, hogy nekünk nem olyan fegyvereink vannak, mert nem olyan nem fizikális fegyverekkel harcolunk most az ukrán fronton, vagy Izraelben, érted, hogy puffogtatnak, meg lövöldöznek, hanem nekünk szellemi fegyvereink vannak, amik sokkal hatalmasabbak arra, hogy lerontsanak minden erősséget, ami az Isten ismeret ellen emeltetett. És ezzel fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Jézusnak. Ezt mondja Pál apostol. Tehát igazándiból ez a mi harcunknak a területe. És a békességnek a megélése is. Kivéve, mondom ezeket a spontán helyzeteket, amit itt az elején mondtam, ott azonnal ott van a Szent Szellemnek a békessége. Egyszerűen áttöri. Mert ott valahogy, amikor ilyen, mondjuk egy ilyen balesetveszélyes helyzetben, vagy mint én voltam, vagy az életet veszélyeztető helyzetben, ott ugye egyszerűen tehát van majdnem, hogy lebénul az embernek az érzékei, vagy nem tudom, tehát így lebénulnak, és a Szent Szellem gyorsan előtör. Én ezt tapasztaltam meg, és szerintem ez így is van, hogy ezekben a spont... Gondoltok be Dávidba, hogy hány nehéz helyzeten ment keresztül, és mindig ott volt Isten Szelleme, hogy segítsen neki. De Pál apostolról is beszélhetnénk, ugye, meg bárkiről, hogy alapcsánon keresztül az Ószövetségen át, hogy ennek viszont növekedésre van szüksége, és a békességnek a napi megtapasztalása, tehát az, hogy te el tudsz zárkózni, tehát bele tudsz zárkózni, úgymond, abba a belső mennyei jeruzsálemi létezésedbe, abba a szent háromságos életbe, ami ott benned van, és a legbelső emberedbe is ott működik, az viszont egy gyakorlatnak a kérdés. Ezért mondja, hogy minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy ezt megőrizzük, ezt a belső harmóniát. Tehát ne engedjük felbomlani ezt a harmóniát, ezt a békességet, mert ő a békesség köteleivel körbevesz bennünket. És ezt nem tudod másképp csinálni, csak hogyha tudatos vagy abban, legalábbis amiben tudsz nyilván, mert mondom, ezt a Szent Szellem végzi. Tehát értitek? Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy ezt te nem tudod magad megváltoztatni. Te nem tudsz magad szinte azt mondom neked, hogy valamilyen szinten tudunk változni, de gyökeres változás, az csak az Úr tud bennünk létrehozni. Erről is sokat szoktam beszélni a Rómaiakhoz írt levél 12.2 alapján, amikor pont a gondolataink megváltoztatásáról van szó, és azt mondja, hogy így gyökeresen változzatok meg. Tehát, hogy az a gyökeres változás, az a Szent Szellem munkája ki. Azt te nem tudod kimunkálni, akármilyen ügyes is vagy, meg okos, nem tudod megtenni, de ami rajtunk áll, azt mondja az Isten igéje, azt tegyük meg, hogy például az igyekezetünkkel arra törekedjünk, hogy megőrizzük ezt a harmóniát. És hogyan tudod megőrizni ezt a békességet, ugye? Mert ez egy nagyon nagy kérdés, ugye? Mert hát ez egy gyakorlati kérdés. Ez, figyelj, ez a minden napjainkra érvényes. Biztos, hogy te is éltél már, vagy lehet, hogy jelenleg is élsz olyan létkörülmények között, ahol nem természetes ez a harmónia és ez a békesség. Ahol pont az ellenkezője a természetes, pont az, hogy állandó nyugtalanság, nyomások, veszekedések, kiabálások, egymásnak a letromfolása, az állandó ilyen feszültséges, és egy ilyen környezetben vagy, érted? És hogy hogyan tudsz egy ilyen környezetben tulajdonképpen igyekezni arra, hogy megőrizd ezt a harmóniát, ami már eredendően a szellemedben van, a mennyei jeruzsálemi létezésedben, most így mondom. Tehát hogy ezt hogy tudod ezt megőrizni? Hogy van erre neked képességed, amikor élnek téged kívülről az impulzusok, érnek téged ugye az atrocitások, vagy ne adj Isten, érnek téged esetleg még komolyabb bántalmazások és egyebek. Hogy vagy képes arra, hogy megőrizd magad békességben, és most egy picit fogok majd, hogy mit jelent az Ószövetségben, Ószövetségben is mit jelent, nagyon picit csak, nem sokat, csak így, hogy látsátok, hogy mit jelent az ószövetségi korban az a békesség, a sálom, de hogy mit tudunk mi tenni annak érdekében, és azt mondom nektek, hogy nagyon keveset. Tehát nagyon keveset, de hogyha azt a nagyon keveset megteszed, akkor a Szent Szellem gondoskodik arról, hogy a nehéz helyzetekben, a rizikós és bántalmazó helyzetekben is képes legyél nem elveszíteni a fejedet és az érzelmvilágod, ne elvigyen téged a béka a feneke alá, hanem egyszerűen képes legyél ebben a békességben megmaradni. Tehát hogy vagy képes erre egyáltalán, hogy ezt, tehát mi az a módszer? Van erre egyáltalán módszer, hogy ez a belső békesség és harmónia a legzordabb körülmények között is megmaradjon te benned? Amit a Szent Szellemből ugye mondtam, hogy benne, ott van benned. És figyelj, nagyon keveset tudsz tenni, de hogyha azt megteszed, akkor a Szent Szellem együtt fog munkálkodni a te emberi lényeddel, és kimunkálja azt, hogy a leggonoszabb helyzetekben is a békességed meg tudjon maradni. Na mondjuk nagyjából, hogy nézzük meg, hogy mik azok, amiket tényleg tudsz tenni ezért. És nagyon egyszerű, nincsen semmi különös, nincsenek valami különös receptje, vagy valamilyen, nem is tudom, valami csodabogáros ilyen valami, hanem egész egyszerűen a gondolataidra kell, ahogy csak tudsz figyelni, ezt pedig nem tudod megcsinálni, ezt is elmondom, nem tudod megcsinálni tudatosan, érted? Tehát ezt te nem tudod megcsinálni tudatosan, olyan értelemben, hogy nem tudod ezt állandóan tenni. Erre nincsen elég fizikális vagy pszichikus erőd, hogy te ezt állandóan tegyed, bár vannak, akik mondjuk eljutottak egy bizonyos szintre, de akkor nem kell egy ilyen kínai szerzetesnek, vagy nem tudom, ilyen taoista szerzetesnek elmenni, meg ilyen merengőnek ahhoz, hogy a békességünk megmaradjon, és nem is kell, hogy kivonuljunk a világból. Egyszerűen Isten igével kell táplálkozni. Ez a titka. Isten igényre kell figyelni. Tehát ugye Jézus maga mondta, most sajnos ezt az igét sem írtam ki, de tudjátok, hogy ezt mondta János Evangéliumban, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével, amely az ő szájából származik. Tehát, hogy az ember ugye táplálja a testét, mert hogyha nem táplálnád a testet, akkor előbb-utóbb meghalnál, táplálja valamilyen szinten ugye a lelkét, sajnos sokszor rossz irányba táplálja a lelkét, de az embernek is szüksége van, de az embernek szüksége van szellemi táplálékra, ahogy a szelleme is valahogy eszik, vagy nem, eszik, igen. Hogy erős tudjál maradni, mondhatjuk így, vagy hogy jobb, még nagyobb hatása legyen rád a te belső embered, az pedig az, hogy az Isten igével foglalkozol, és az ővele való kapcsolatot tartod, az ővele való bensőséges kapcsolatot. Tehát ez, amire ami törekvésünk, és nézed meg, hogy majd figyeld meg, hogyha ez olyan, mint van egy ilyen régi mondás, hogy evés közben jön meg az étvágy. Biztos ismeritek ezt a mondást. Tehát, hogy eleinte még nem olyan, szóval hogy mondjam, nehéz, amikor elhatározod magad, hogy most akkor leülök, és 5 percet olvasom a Bibliámat, vagy 20-at, vagy nem tudom kinek, hogy, vagy most ennyit imádkozom, és olyan nehéznek tűnik eleinte, szóval, hogy most olyan, értitek? Tehát nehéz, na, szóval nehéznek. De amikor te ezt rá, tehát hogy mondjam, tehát ráteszed azt, amennyit tudsz, tedd meg amennyit tudsz, 5 percet, mindegy mennyit, de soha ne hagyd el, hogy egy nap az Isten dolgaival foglalkozzál, és hogy ő vele beszélgessél. Ez alapvető. És miközben ezt teszed, hogyha oda, most azt nem írtam le, de lapozzunk oda a Galáciaikhoz írt levélnek a pillanat türelmeteket, csak bemájtottam be. A Galáciaikhoz írt levélnek az 5. fejezetéhez, de ne menjetek angol fordításra, mint amit nekem itt most itt van. Hát a tudsz angol, akkor menjél. Olyan mélyen, hogy az igét is tudod olvasni. Szóval, hogy menjünk oda a Galáciaikhoz írt levél 5. részéhez, és ott mutat valamit nekünk az Isten igéje, és nézzétek meg, hogy milyen érdekes ez. Figyeljetek! Jó, először elolvasom ezt a pozitívat, aztán lehet, hogy fogok majd így menni az előtte lévő igékre is, de az 5. rész 22. versben azt mondja az Isten igéje az egyszerű folytásban, hogy a Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk, teremti, a Szent Szellem teremti, figyeljetek, értitek, érzékelitek ezt a kifejezést? Hogy ő teremti meg bennünk. Tehát, hogy a Szent Szellem ezeket teremti meg bennünk, figyeljetek, szeretet, öröm, békesség. És ott van a békesség. Békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Tehát ezt mondja a Galata 5.22, hogy a Szent Szellem teremti meg bennünk, és közöttük van a békesség is. De a szeretet is, és az öröm is, és mindenféle jó dolgok. Mi az, hogy megteremti bennünk a Szent Szellem? Na, ezt jelenti az, amikor nem te munkálod ki ezt. Érted? Te ezt nem tudod kimunkálni. Te csak azt tudod tenni, hogy ráhagyatkozol az Úrra. Hogy teljesen ráhagyatkozol az Úrra, te csak ezt tudod tenni. Mert a Szent Szellem az, aki megteremti bennünk ezeket a csodálatos és megtapasztalható, valósása megtapasztalható szellemi dolgokat. És hogyha megnézzük ennek a, mondtam, hogy az elejét is elfogom olvasni, a 19-es verset, itt a Galata 5.19-et, és egészen a 21-ig, hogy ennek az ellenkezője pedig a testnek a dolgai, a régi természetből ilyen dolgok származnak. És figyelj, amikor ezt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak, akkor nem azt mondja, hogy nekünk még van régi természetünk, jó? Hanem azt mondja, hogy az a program van lehet még az emberbe, amit a régi természetünk ugye átitatta az elménket, így gondolkodtunk. És azt mondja, hogy nyilvánvaló, teljesen evidens, hogy a régi természetünkből milyen dolgok származnak, figyelj, paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, és figyelj, ellenségeskedés, veszekedés, ellenségeskedés, pontosan a békességnek az ellentétjei, féltékenység, harag, figyelj, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vad, mulatozás, és ezekhez hasonlók, és azt mondja, hogy figyelmeztetlek benneteket, hogy az, ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten királyságát. Tehát, hogy ez a test teljesen ellentétbe áll, ugye? Hogyha most újra felolvasom a szellemnek, amit megterem bennünk, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom, ugye akkor látjátok, és ha kihalljátok, hogy ez teljesen ellentétbe van állítva. És onnan is lehet látni egyébként, hogy az ember mennyit növekedett az Úr dolgaiban, és a lelke mennyit fejlődött, nem a szellem, a lelke mennyit fejlődött már, hogy melyik dolgok vannak nagyobb hangsúlya jelen az életedben. Érted? Tehát, hogyha így most kiírnád magadnak egy papírra ezeket a Galáciakhoz írt levél 5.19-től egészen, bocsánat, most újra oda meg, 19-től 22-ig, és akkor kiírod magadnak, tudod, így egyesével, és ilyen két oszlopba, hogy itt a test, de kár, hogy nem írtam ki, úgy csak tudom megmutatni. Ja, de meg tudom mutatni, mindegy. Tehát itt a test, és itt a szellem, itt a test, és aláírod ilyen oszlopba, hogy milyen tulajdonságokat terem meg a testi gondolkodás, és milyen tulajdonságot terem meg a Szent Szellem, akkor rájönnél, de szerintem amúgy is tudod, rájönnél, hogy mennyit fejlődtél az Úrban. És nem úgy, tehát nem károsztatnád magad, nyilván ne is károsztasd magad, ne bánts magad, mert ez mind a Szent Szellemnek a munkája. Amit nekünk hozzánk kell adni, az, hogy foglalkoztatjuk az elménket az Úr dolgaival, akár úgy, hogy tanítást hallgatunk, akár úgy, hogy járunk ilyen istentiszteletre, akár úgy, hogy tanulmányozzuk az igét, olvassuk az igét, gondolkodunk az igén, elmélkedünk az igén, vagy akár, és akár meg a másik, ugye, hogy Istennel folyamatosan beszélgetünk, vagy hát te többször, tehát szólítod Istent, szeretnél vele, hogy mondjam, egy belsőséges kapcsolatra jutni, és valahogy elmondod neki minden dolgodat, mert ő előtte úgyis minden leplezetlen. Tehát ez az az igyekezet, amiről az Efézusiakhoz írt levél 4.3 beszél, hogy minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát, mivel hogy a Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül, és így egyesített bennünket. Tehát igazándiból én azt gondolom, hogy egy ilyen istentisztelet, akár itt a virtuális térben, de máshol is, azért is nagyon jó, mert pontosan ez megnyilvánul közöttünk minden alkalommal, ez a Szent Szellemnek a békesség köteléke általi egyesítése, hogy mi Krisztus testével vel vagyunk egyek. És azért nem jó elhagyni az összejöveteleket, azért nem jó elhagyni, mert nagyon gyorsan le lehet menni a világ szintjére, főként nagyon gyorsan le lehet süllyedni testi szintre, és egyszerűen, hogy olyan problémák adódhatnak, hogyha az ember test szerint él, mert ugye azt mondja Pál, hogyha test szerint éltek, meghaltok. De hogyha a test cselekedeteit a szellemmel megöldeklitek, akkor éltek. És ez is így hívőkről, sajnos ezt az igét nem írtam ki, de kár. De biztos érzitek azt, hogy ez a Szentírásból van, az, hogyha a test cselekedeteit megöldöklitek a Szent Szellem által, akkor élni fogtok, és hogyha ez, ennek az ellenkezője, ezt nem teszitek meg, akkor meghaltok. Nem arra mondta ezt az Isten igéje, hogy elkároztok, vagy hogy elveszítitek az üdvösségeteket, vagy ilyesmi, hanem azt mondta, hogy egyszerűen meg tud támadni a gonosz, és esetleg meghal a testetek, és el kell mennetek a mennybe, ami egyébként jó lehet. Isten szeretnéd használni. Szóval a békességről, tehát mondtam az előbb, hogy a békesség az Istennek a lénye, ugyanúgy, hogy az előző alkalommal, a zoomos alkalommal beszéltünk, a Efézusi levelet ugye vesszük végig az első verstől, és ott a kegyelemről beszéltünk, és elmondtam ott is, hogy a kegyelem is az Isten lénye. Tehát az nem egy valami, egy ilyen külön valami, mint hogy a szeretet is Isten lénye, ugye ebben van a kegyelem is Isten lénye, és a békesség is Isten lénye. Ugye az ószövetségi korban általános köszöntés volt a sálom, vagy hogy békesség legyen neked. Ez máig is egyébként a közel-keleti térségben máig is ez egy szokás, hogy békességet köszöntenek. És ugye a belső nyugalom vagy szabadságot jelentette, mindenféle maga a békesség, az Isten békessége is ilyen, mert ő ugye nyugodt belülről, szabad teljesen mindenféle belső tehertől, tehát nincsenek ilyen belső terhei, és nyugtalansága sincsen. Tehát ez az isteni békesség, ebben benne van az, hogy szabadságod van. Jézus mondta, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valóságosan szabaddá lesznek. És ez is beletartozik, hogy megszabadított téged mindenféle belső tehertől, és megszabadított a nyugtalanságaitól. Tehát ugye a Filippiekhez írt levél mondja, hát ezt is most ki, oda fogok most hajtani, a Filippiek, hogyha oda lapoztok ti magatok is a Filippiekhez írt levélnek a vége felé, a harmadik, talán a harmadik részben, vagy a negyed, vagy a négyesben, mindjárt pillanat. Tehát a Filippi levél, igen, a Filippi levél 4, tehát a negyedik részben, akkor azt mondja, egy jó tanácsot mond a Szentírás a hívőknek, ugye, akik akkor üldözés alatt voltak, és elég durva dolgok voltak, mint ahogy most is szoktak lenni. Azt mondja a Pál a negyedik verstől, hogy mindig örüljetek az Úrban. És akkor megerősítő, hogy újra mondom, hogy örüljetek. Mindenki lássa meg, hogy szelidek és kedvesek vagytok, közel van már az Úr visszajövetet, közel van már az Úr. És figyelj, ezzel fontos, semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok, háladással kérjétek Istentől, amire szükségetek van, Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl. És itt van, látod? Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd a szíveteket, és a gondolat, milyen fontos a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És utána a 8. versben, a 4. rész, 8. versében, Filippi levélben, Pál apostol még hozzáfűz egy fontos dolgot, és látjátok, megint csak visszakanyarodik, minden erre kanyarodik vissza. Végül testvéreim, figyelj, azokon a dolgokon gondolkodjatok. Tehát van egy definíció. Azt mondja, hogyha szeretnétek képesek lenni arra, hogy mindig örüljetek az Úrban, szeretnétek azt meglátni saját magatok is, hogy a szelídség és a kedvesség, az Úr közelsége, és hogy az aggódásmentes élet, ez a hálaadásos, minden emberi képzeletet felülmúló isteni békesség, hogy megőrzi tényleg a szíveteket és a gondolataitokat a Jézus Krisztusban, akkor azt mondja, hogy van, megmutatja az irányát annak, hogy miken gondolkodjunk. Mert ez minden összefügg, ez összefüggnek ezek a dolgok, és figyelj, megmondja, hogy miken gondolkodjunk, figyelj, amelyek igazak, Tehát ami hamis vagy gonosz, ne gondolkodj rajta. Az nem azt jelenti, hogy nem gondolsz egyszer rá, vagy nem. Tehát értitek, ne legyetek ennyire szélsőségesen fanatikusak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem hallgathatsz meg egy híradót, még érted? Hanem, hogy ne gondolkodj rajta. Tehát egyik fül be, másik fül ki. Csak olyan információt tartsál meg, amit fontos, ami fontos a te épülésedhez, és ahhoz, hogy egyre jobban tudjon téged Isten használni mások felé. Tehát amelyek igazak. Figyelj, amelyek dicséretre méltók. Tehát ezt mondja, hogy amelyek dicséretre méltók. Tehát itt azt mondja, hogy amelyek igazak, amelyek dicséretre méltók. Tehát, hogy amit nem tudsz megdicsérni, amire nem tudod azt mondani, hogy jaj, de jó, arra ne gondoljál, ne gondolkodj rajta. Amit nem tudsz megdicsérni, érted? Amire nem tudod azt mondani, hogy na ez igen, azon ne gondolkodj. Azt mondja, ami igazságos. Tehát lehet valami igaz, lehet valami... lehet valami igaz, vagy igazságos, de nem szeretetre méltó, mert azt is mondja majd, tehát akkor ne gondolkozz rajta természetesen, tehát dicséretre méltó, igazságos, tisztességes, tehát nem erkölcstelen, tisztességes, ami szép dolgokon, ne a legújabb horrorfilme, jó? Tehát, ha van egy mód rá, ezen ne gondolkodjál, mert meg, figyelj, már mondom mindjárt a vetés aratást, mert mondtam, hogy fogok valamit ebben kapcsolatban mondani, amelyek tiszteletre méltók, kiválóak és dicséretesek. Értetek? Tehát elsorol itt a Filippi levél 4-8-ban, tehát mondja a gondolataink irányát. Értitek ezt? Tehát, hogy azt mondja, hogy bizony megszabja azt, hogy mind gondolkodjunk, és mind ne. Miért? Azért, mert az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, nem tudja megőrizni egyébként az életedet. Nem tud munkálkodni benned, mert akadályoztatva lesz a te gondolatvilágaid, a gondolatvilágod által. Ha nyugtalan, disznó, rossz, nem tisztességes, ha rossz, tehát rossz minőségű, erkölcstelen vagy gonosz dolgokon gondolkodol, akkor nem lesz helye benned az Isten békességének a lelkedben. A szellemedben ott van, örökké ott is marad, ahogy az elején kezdtem. De a belső embered, de a lelkedben, ami a legtöbbet érintkezik a külvilággal. Tehát a legtöbbet a külvilággal a lelkünk érintkezik, ugye? Jobb, hát a testünkön keresztül, de onnan jönnek a behatások, ugye? A fülkapun, a szemkapun, onnan jönnek a fülkapun bemegy a gondolatainkba, onnan jönnek ezek a zavaró dolgok, és mondta Jézus, hogy ki akar minket venni a világból? Nem, pont az ellenkezőjét mondta, azt mondta, hogy atyám, nem akarom, hogy a világból kivedd őket, hanem azt akarom, a főpap imájában, János 17-ben, hanem azt akarom, hogy megtartassanak ebben a világban. Tehát ez nem azt jelenti, hogy szerzetes életmódra kell felszerelkeznünk és elvonulni valóvá, értitek? Itt akarja Isten megvalósítani ebben a bukott, sötét világban, hogy belőled olyan békesség árad, amely minden értelmet felülhalad, és ezért szabja meg például a Filippi elkezdett levél 4-8-ban is a gondolkodásunknak az irányát, hogy mifelé irányuljon. Ezek minimális dolgok. Tehát ezek olyanok, hogyha ezeket az ember cselekszi, ha ezeket megteszi, ha ezekkel munkatársaként cselekszik Istennek a munkatársaként, akkor megtörténik az, hogy nem csak akkor leszel békességgel elárasztva, amikor életveszélyes helyzet van, hanem akkor is, amikor az általános kihívások vannak az életedben, megtapasztalod ezt a határtalan békességet, sőt, mivel hogy békességben élsz, és békességben tudsz megmaradni, ezért jobban ki lesz élezve a hallásod a Szent Szellemnek a sugallataira, a Szent Szellemnek a tanácsaira. Mert ugye Jézus azt mondta, hogy az én ujjaim hallják az én szómat, és hogy a János 15 talán, az én ujjaim hallják az én szómat, és idegen szavakat nem követnek. Tehát te az ő juha vagy, te hallod az ő hangját. Tegnap elkezdtem imádkozni, úgyhogy feltettem a fülemre egy ilyen imádózenét, és közben nyelveken imádkoztam, és olyan érdekes volt, hogy tehát egyrészt betöltött nyilván az hatalmas békesség és imádat, annyira gyönyörködtem az Istenben, és egyre éhesebb lettem rá, és olyan érdekes volt, hogy így szólt belül, érted? És csak igazániból nem, szóval annyit hallottam belőle, hogy én gondodat viselem. Hogy én a te gondodat viselem. Én gondot viselek rád. Te ne aggódjál afelől, meg senki se aggódjon afelől egyébként, hogy mi lesz majd. hogy hogyan fog eltartani, hogy mi lesz velem, hogyha kirúgnak, hogyha ez lesz, hogyha öreg leszek, ki segít, hogyha elvész a munkahelyem, ki segít, hogy ki, mi lesz. Ilyen gondolatokon ne gondolkodjatok, testvérek, mert ez kiszorítja az életedből az Istennek a békességét. Nem, ez nem tartozik ahhoz az irányhoz, ahova az Isten akarja, hogy gondolkodjunk. Tehát, és akkor visszatérve erre, majd mondtam egy kicsit a vetés aratásra, és aztán folytatom, hogy mit is jelentett ugye az Ószövetségben is a sálom békesség, tehát az Istennek a békessége, hogy van a közvetlen családunkban néhány olyan személy, akik nagyon rossz dolgokat vetettek az életükbe. Szóval tényleg szörnyű rosszakat. Rendkívüli módon tiszteletlenséget, és mindenféle nagyon, nem is akarom sorolni, hogy miket, de rosszakat. És egyszerűen csak azt látom, a fizikai világban valósághoz azt látom, hogy mindig a legrosszabbul járnak, értitek? Hogy nem lesz semmiük, hogy úgy eltűnik minden, felborul az életük, hogy benn vannak azok a démonikus erők, amik feleszik az életüket. És, mert azt mondja az Isten igéje, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. És itt most azokra a családtagjaimra, akikre én gondoltam, azok éppen nem hívők, de még. De hiszem, hogy újjá fognak születni. Pontosan emiatt a káosz miatt oda fognak fordulni az Úrhoz. De ha más nem. Mert semmi sem tudja őket kiszabadítani ebből a helyzetből, csak az Úr. De a hívőkre is vonatkozik ez, csak annyi különbsége, hogy amikor az ember valami rosszat tesz, és, vagy hát rosszul él, rossz dolgokon gondolkodik, rossz, akkor ne, nincs az, hogy a következmények azonnal téged elérnek, hanem Isten, tehát ameddig csak lehet, érted, addig ad egy olyan fajta védelmet, és hogy rájöjj magadtól, és nem az a lényeg, hogy te most mea culpázzál. Tehát nem az a lényeg ebben, hogy persze, ha jó esik, kérj bocsánatot, ha azt téged megnyugtat, nem probléma. De nem ez a lényeg ennek, hogy mi most bocsánat, mert ez a most bocsánatot kérek, jó dolog, ha a lelkednek ez nyugalmat okoz, és hogy neked abban van a hited, mert ezt tanultad meg, hogyha rosszat teszek, ó Istenem, bocsáss meg, köszönöm, hogy megbocsátottál. De ugye az Isten igé azt tanítja, hogy 2000 évvel ezelőtt, kb. 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten a világ összes bűne és annak minden következménye el lett törölve Jézus Krisztus által. Tehát Isten mikor bocsátott meg neked? Mikor bocsátott meg neked, amit mondjuk holnap után követsz el valahogy? Mikor lett az megbocsájtva? Az nem akkor lett megbocsájtva, amikor te azt kéred az Úrt, hogy Uram, bocsáss meg, mert egyébként tökre haragszik rád, hanem az akkor lett megbocsájtva, amikor az Úr Jézus Krisztus, ami drága megváltunk, felment a keresztre. Az akkor lett eltörölve, akkor lett kiegyenlítve, akkor lett semmissé téve, akkor lett teljesen hatástalanná téve, akkor lett. Hanem persze, nem baj, mondom, nem azt akarom mondani, hogy ne kérj bocsánatot, ha úgy érzed, kérj, nem probléma. De az talán egy, ha bocsánatot is kérsz, akkor legalább mondd azt előtte, ha neked abban van békességet, hogy bocsánatot kérj, hogy Uram, én tudom, én egyszerűen tudom, hogy Jézus Krisztusban 2000 év, majd 2000, nem tudom pontosan mennyi, de mondjuk majd 2000 évvel ezelőtt a Golgotán ez a bűn meg lett semmisítve. Semmi. Minden következményével együtt. És akkor, és Uram, kérlek, bocsáss meg, hogy ezt most elkövettem, de érted? Mert az Úr annyira jóságos, hogy ezt ki se tudjuk fejezni. Talán pont a karisz szónál van egy olyan, a karisz, tehát a kegyelem szónál van pontosan egy a szövegkörnyezetben, az eredeti körökben pontosan egy olyan kifejezés, ami úgy hangzik, hogy hyperperisseuo. Tehát ez a hyperperisseuo, ez az olyan kegyelem, vagy egy olyan fajta, egy olyan minőségű szerelem az Isten részéről, ami elképzelhetetlen a Földön. Értitek? Tehát ami ugye a hyperperisseuo, már, és ebből jött a hiperkegyelem. Tehát ebből, hogy te hiperkegyelmes vagy. Persze, bizonyos értelemben mindannyian hiperkegyelmesek vagy, mert különben nem lennénk itt. Tehát érted? De a hiperkegyelem az nem arra vezeti az embert, hogy gonosz ördökként éljen, és a testet kiszolgálja nyilván. Hiszen tanultuk ezt a Titushoz írt levélben, ugye? hogy az Isten kegyelme arra vezet minket, hogy megtagadjuk a gonoszt és a világi kívánságokat. Tehát a hiper... De nincsen vádlásunk, mert ugye a Róma 10-ben meg ezt mondja, hogy nincs azért immár semmi vádlásod és károsztatásod, nincs büntető ítéleted. Érted? Na most, amikor ezt így a békességhez visszakanyarodva, tehát amikor ezt így elmondod Istennek, akkor természetesen nem tud, akkor annyi történik, hogy az ördög semmilyen módon nem tud hozzád férni. Tehát mi a szentség, az élet szentség, az azért történik meg egy hívő esetében, hogyha tényleg jól bánik a kegyelemmel, mert hogy elfogadja, hogy Isten mennyire szereti őt, mert Isten szeretné azt, hogy minél tovább itt tudjon tartani minket a Földön, hogy a gonosz ne tudja tönkretenni az életünket és a testünket. Mert ez a test a Szent Szellem temploma, és óriási nagy szüksége van Istennek arra, hogy itt a Földön minél tovább tudjon minket használni. Pál is azt mondta, emlékezzetek vissza, hogy nem tudom pontosan, hogy melyiket válasszam. Azt mondja, szeretnék elköltözni, most ezt nem kerestem ki ezt az igét, de valamelyik azt hiszem talán a... Mindegy, majd eszembe jut. Ha tudja valaki, akkor írja meg. Hogy azt mondja, szeretnék elköltözni és az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb. Sokkal inkább jobb. De testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek, és figyelj, és hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Volt választási lehetősége, tehát nem úgy volt, hogy hirtelen így meghalt, érted? Hanem ő választhatott, és én azt gondolom, ez minden hívőre így van, ez így igaz. Nem úgy van, hogy a halál elkap, és kitekeri a nyakadat, és a testet elássa, hogy utána meg mész a mennybe. Tehát nem így működik ez, hanem ez úgy működik, hogy mi meggyógyultunk az ő sebeivel, hogy mi nekünk az összes vétkünk el lett törölve, hogy mi Isten előtt az ő gyermekeivünk, a személynek a fényei vagyunk, akit hyperperisseuó szeret, tehát akit olyan mértékben, hogy ki se lehet fejezni. És ezért van bennünk ez a békesség is. És persze, az ember, hogyha bűnben él, vagy bűnöket tesz, akkor persze, hogy érzékeny a lelkiismerete is, és akkor az megzavarhatja, és el is veheti ezt a békességnek az érzetét. A békességet nem tudja elvenni, mondom, mert azt nem tudja a szellemünkből kilopni. De azt az érzetet, az kiveheti az emberből, hogy fú, de jó az a békesség, és akkor puf, érted, tehát persze. Tehát ez jó dolog, csak azt szeretném mondani nektek, hogy erre a vetés aratásról, hogy visszatérve, ez csak nem is tudom ezt miért mondtam el az előbb, de biztos fontos volt. Tehát, hogy a vetésaratáshoz visszatérve, hogy azt látom, hogy tényleg ez volt az összefüggés, hogy szó szerint olyan dolgokat aratnak le az életükbe, amik borzalmasan kemények, és rendkívüli módon szeretem és sajnálom őket, és nem szeretném, hogy ez így történjen. De te is, hogyha körülnézel, gondolom, a távoli, közeli családodba, te is pontosan látsz ilyeneket. Ahogy valahol a példabeszédek, vagy talán a zsoltárokban van ez, hogy igen, hogy olyanok a hitetlenek, mint az ökör, akiket a vágóhídra visznek, vagy nem is tudom, tehát mint egy állat tulajdonképpen, tehát egy ösztönlény, tehát úgy él, nem tudja felfogni, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Például tudtátok azt, most ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy visszatérve a szellemi éhségre, ugye? Mondtam a szellemi éhséggel kapcsolatban is, hogy van egy ilyen világi mondás, hogy evés közben jön meg az étvágy. És tudtátok azt, hogy minél kevesebbet vagy az Isten jelenlétében, és minél kevesebbet foglalkoztatod az elmédet, ennél inkább kezd egyfajta ilyen elidegenítési folyamat, vagy elidegenedési folyamat belépni az életébe a hívő embernek, tehát az Úr gyermekének, mert ez a világ pontosan erre, és ebben az időszakban pontosan erre lett pozícionálva, hogy az Isten gyermekeit kizökkentse ebből a belső békességből, és hogy elidegenítse az isteni élettől. A Rómaiakhoz írt levélnek az elején van ez, most nem tudom, hogy átodalapozok, de emlékeztek, amikor Pál apostol arra beszél, hogy a világ, tehát hogy a világ hogyan jutott el addig a pontig, amíg végül is teljesen kiment belőlük az isteni életnek a látása, és egyáltalán, figyelj, azt mondja, hol is van? Igen, figyelj, a Rómaiakhoz írt levél egy első rész, párjatok? Igen, azt mondja, ott kell lenni pedig, hát itt kell, csak lehet, hogy ez a folytás nem úgy adja vissza, de valami hasonló, hogy Isten, Tehát, hogy a 21. vers, hogy akik felismerték Istent, azok az emberek, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki, ezért gondolkodásuk értelmetlen lett. Ostoba szívük egyre jobban elsététült, és a másik folytásában azt mondja, hogy elidegenedtek az isteni élettől. Lehet, hogy ezt inkább a Károli folytásból kéne megnézni pillanat türelmeteket, mert ott volt ez a UFO-ból, tehát az új református fordításból. UFO. Azt mondja, igen, a 21-es azt mondja az református folytásból, hogy hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Igen, az. Valami olyan, hogy elidegenedtek az isteni élettől. Lehet, hogy ez még egy régebbi folytás volt. Várjatok, azt mondja. Igen, tehát végül is, de szerintem csak a másik régebbi folytás volt az, hogy nem, mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák az ismeretükben. Elidegenedtek az Isten élettől, ez a lényege. Ez a szó nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy egyre jobban idegenné válik az, hogy te Istennel járj, hogy az Isten igéjét olvasd, hogy a testvérekkel közösségbe legyél, úgy érzed magad, mint egy UFO. Tényleg, mint egy ilyen UFO, érted, hogy ilyen idegenként, ugye az UFO az azt jelenti, hogy azonosítatlan repülőtárgy, de hogy tehát ilyen idegenként vagy ott, olyan, hát érted, jobb a halastónál, érted, vagy nem tudom, hol jobb, szóval, érted, és ez mindig ott kezdődik, hogy a sok kicsi sokra megy el valapján, tehát hogy nézzétek meg, hogy a dolgok is úgy vannak általában, hogy kicsiből kezdődnek el, ugye? Tehát kis dolgok, sok-sok rárakódik, egy nagy szemétdomb, az nem úgy alakul ki, hogy általánosságban mondom, hogy puff, ide úlik egy ilyen nagy szemétdomb ide a szobába, hanem hogy nem teszek rendet. És ott hagyom ezt, ott hagyom azt, azt se érdek, nem mosogatok el, és a többi, és a többi. És egy idő után megrothadnak azok a dolgok, és egyre rosszabbá válnak. Na ugyanígy van ez a vetés-aratással, és a békesség megéléséhez is sok köze van ennek. Tehát, hogy amikor az ember kihagyja azokat a lehetőségeket, amikor Istennel lehetne. Tudjátok, mi jutott erről eszembe? Hogy kihagyja az ember az Istennel való kapcsolódás lehetőségét? A Káin jutott eszembe. Káin. Nem, Ézsau jutott eszembe.
Ézsau. Uh-huh. Ézsau.
Ő. Mert mit csinált Ézsau? Megvetett.
Már az első szülöttséget azt
így van. Így van, Kati. Megvetette az első szülöttséget.
Igen, igen.
Egy tálencsér eladta. Mert neki
tálencsér, igen.
Ez semmit nem jelentett neki. Semmit. És utána nagyon pórú jár. Tudjuk, hogy ezt mondja a Biblia, az úszövetség,
hogy... hogy ezt ő föl se tudta fogni, hogy mekkora ajándékot kapott.
Bizony nem. Bizony nem.
Az áldás.
Bizony
maga nem. Az, hogy az atyával kapcsolatba lehet, és megkapta volna ezt.
Ez így van, föl se tudta fogni, és azt mondja az új szövetségben, hogy Jákobot szeretem, Ézsaut pedig gyűlöltem. De
gyűlöltem, igen.
Érted? Tehát ez a magatartás, amikor az ember így kihagyja ezeket a nagyszerű lehetőségeket.
Az volt a csodálat, és bocsánat, te, Laci, hogy én mindig mondom az atyának, amikor volt egy ilyen téma vele kettesbe, és én így kifejtettem, kielemeztem, hogy nagyon tetszett a Jákobnak ez a mentalitása, hogy rafináltosan odafurkolódott az atyához. Tehát, hogy ezt az atya, ezt felülírta neki, tudod miért? Azért, mert ő kereste a jelenlétét, az atyának a jelenlétét.
Amen.
És nem érdekelte az atya, hogy elrafináltoskodta, elszélhámoskodta meg. Mit tudom én, mert jó, mert utána aztán voltak ott izék, harcok, ott birkóztak az Istennel, nem tudom, hogy az Isten angyalával, nem tudom. De most tök mindegy, nem ez a lényeg. Az volt a lényeg, Laci, hogy ahogyan közeledett, és ahogyan akarta az Isten jelenlétét. Tehát
amen.
Ő harcolt azért, és inkább megrafináltoskodta.
Igen, igen, és tehát egyszerűen lehet ezt látni, hogy ez a... Tehát Tehát, hogy amikor az ember így ugye kihagyja ezeket a nagyszerű lehetőségeket, amik adódnak, ilyeneket is akár. Tehát az, amikor te az egyéni életedben kihagyod, tehát az, hogy nem, hogy most álma nem olvasok igét, álma nem foglalkozom, nem is szólok az Istenhez, ma elmegyek moziba, érted, és megnézem a sakál ordítását, érted meg a, tudom én, micsodát, érted, mert az most tök jó lesz. És persze lehet, hogy örülni fogsz neki, ahogy ordít a sakál, meg mit tudom én, de érzed, hogy utána, most nem azt mondom, ne nézd meg egy filmet, jó, tehát ne értsetek félre. Azt nézel, amit akarsz igazán, én csak arról beszélek, hogy sok olyan dolog van a világban, ami képes elidegeníteni az embert az isteni élettől, és megkeményíteni a szívét. Na nézzük most egy picit visszamegyek, és hogy ezt ne tegyük. Tehát, hogy tegyük meg ezt, hogy őrizzük meg ezt a harmóniát, visszatérve Efézus 4:3-ra, hogy ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. És ugye mondtuk, hogy ez a belső nyugalom, ami Istennek van, ezt jelentette ez a sálma, a szabadságot mindenféle belső tertől, a nyugtalanságtól. És ugye most már beszéltem, hogy nagyon fontos a gondolatvilágnak a megújítása, és a békességnek az ellentétét képezi a viszálynak, a háborúskodásnak, tehát a békesség maga ellentétét képezi a viszálynak, a háborúskodásnak, a nyugtalanságnak. Tehát igazán azt mondhatjuk, akár az Ószövetségben, amikor Isten békességét megtapasztalták az emberek, bárki is, vagy az Ószövetségben meg pláne, hogyha bennünk él, hogy ezért a békesség, kimondhatjuk azt a definíciót, hogy a körülöttünk és bennünk lévő nyugalmat és csendet jelenti. És az világ iszonyatosan zajos. Tehát mostában nézzetek meg, hogy ugye a Zsoltárok olvasok, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Tehát hogy az a csend, ez amikor az ember elcsendesedik, és van sajnos, hogy a világ, vannak olyan emberek, hogy nem bírnak csendben lenni. Hogy egyszerűen muszáj. Lehet, hogy nem nézi a tévét, de működik a tévé. Nem, tényleg csak beankam, és működik, de muszáj neki, mert nem bírja ki a csendet. Pedig az Istennek a csendjében jó lenni. Nagyon jó dolog. És ez a belső nyugalom, a béke ellentéte azonban igazándiból nem kizárólag csak a háború, hanem mindaz, ami a zavartalan viszonyt ugye meg megbontja. Tehát ezt a viszonyt, amivel az Úrral élünk, képes megbontani. Ezt egyébként, hogyha nem vagyunk elég erősek így a lelkünkben, most a lelkünkről beszélek, tehát nincs elég erő már ott, nincs elég, nem adtunk elég teret a Szent Szellemnek, így is mondhatnám, akkor elődízheti akár egy megjegyzés, vagy egy rosszul sikerült munka, vagy tevékenység, vagy egy kedvezőtlen időjárás, vagy olyan is. Tehát a békesség kifejezheti ugye a körülöttünk levő világgal, az emberekkel és az Istennel kapcsolatos jó állapotunkat. És a Héberben ugye ez a sálom, vagyis a béke, tehát a béke vagy békesség szónak iszonyatosan gazdag jelentése van, nagyon árnyalt. Tehát mondok néhányat ezek közül csak, hogy például nem csupán olyan szövetség a felek között, ami lehetővé teszi a nyugodt életet, de nem is egyszerűen a béke ideje, ellentétben a háború idejével, sokkal inkább, figyelj, a mindennapi létezés jólétét jelöli. Annak az embernek az állapotát, aki összhangban él Istennel, a természettel, önmagával, embertársával. Tehát aki egy harmóniában él, érted? Tehát ez nagyon-nagyon tetszik nekem, az a békesség, amely bennünk van, az kimunkálja, az isteni békesség, a Szent Szellem kimunkálja bennünk, ugye, ahogy az előbbiekben beszéltem, hogy hogyan, kimunkálja azt, hogy ez az erőteljes, masszív békesség, ez ne csak akkor legyen, amikor bajban vagy, hanem a mindennapi létezésnek a jólétét kimunkálja benned. Érted, hogy jól legyél. Hogy ne az legyen, hogy jó-jó keresztény vagy, és akkor az egyik alkalommal eljössz, tök mélyen a padlón csúszva, és mindenféle ilyen. Másik alkalommal meg teljesen fölött, mint hát fönt vagy, érted, és ugrabugrálsz, meg ilyesmi. Hogy ne legyen ez a hullámzás az ember életében. Ezt a békesség tudja megoldani. Tehát igazán a mániákus depresszió, mert ugye ez a mániákus depressziónak az egyik leírása, érted, hogy egyszer az ember lemon a padlón, tényleg, mit tudom én, mit csinál, és egy másik alkalommal pedig kiugrik a bőréből. Mániukus depresszió, azt mondja a pszichológia, amit nem sokra tartok igazániból, de mindegy. De ezt mondja. És ezt meg tudja oldani neked a békesség megtapasztalása, megélése. a mindennapi létezés jólétét, hogy stabil legyél. Hát nem megéri? Szerintem nagyon. És a bibliai béke egyébként jelent még olyanokat is, hogy áldás, nyugalom, dicsőség. Képzeljétek el, hogy a bibliai béke ilyeneket, hogy az áldás, vagy nyugalom, dicsőség, gazdagságot is jelent, boldogságot is jelent, üdvösséget is jelent, és életet is jelenti. Tehát minden, ami jó, az az Isten békességében benne van, és ennek a békességnek lettünk a részesei azáltal, hogy újjáteremtődött a szívünk. Csak mondom, nem minden esetben, és nem mindig tapasztalják meg az emberek, ennek pedig az az oka, hogy a gondolataikat rossz dolgokon járatják. Biztos vagyok benne, hogy ez az oka. Vagy nem járatják semmin a gondolataikat, üres járatban van, de a világ dolgai nagyon behatolnak a gondolataikon keresztül. Érted? Tehát a világnak a gonosz dolgai jön a tévéből, jön az emberek beszédeiből, munkatársaktól, ettől a tolmattól, mindenkitől, családtagoktól. Behatol az emberbe ez a... Mert üres járatban van az elméje. Tehát olyan értelemben, hogy rossz értelemben van üres járatban. Nem gondolkodik semmit. Csak hagyja magát sodortatni. Na ez, amit nem szabad. Szerintem ez, amire fel kell nőnünk. Ez, amit engedni kell, hogy a Szent Szem kimunkálja bennünk azt, hogy ez megoldódjon. Mert ezt ő tudja, tehát ezt senki más nem tudja kimunkálni, csak a Szent Szellem egyedül. Higgyétek el, tehát erre kevés az emberi erőfeszítés. Kevés. Kevés. Talán még egy igével fejezném be, mert nem is akarom elnyújtani sem. A békességgel kapcsolatban. Egyébként csak ennyi, hogy a Rómaiakhoz írt levél a harmadik rész, hetedik versében, vagy 17. versében azt mondja Pálon keresztül a Szent Szellem, hogy a békesség útját nem ismerik. Hogy van ilyen, hogy valaki nem ismeri a békesség útját, érted? Nem ismeri, nem tudja, mit jelent ez. De nem ezt akartam, csak ezt most így előjött ide szembe velem. Melyiket akartam? Igen. Oké, kettőt végül is, bocsássatok meg, két igét, de nem fog sok kommentát hozzáfűzni. Az egyik a Rómaiakhoz írt levél 8.6, ami azt mondja, hogy régi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet, a Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy amit az előbb is már soroltam ott a Galáciaiakhoz írt levél környékén, hogy az a régi természet, tehát az a régi természet az nem úgy van, tehát nem úgy képzeld el, hogy te egy skizofrén lény vagy. Hogy van benned egy szent isteni tökéletesség, és van benned egy tök nagy skizofrén, hogy te két személy, hasad személyiség vagy, nem igaz. Te Isten gyermeke vagy, tökéletes a szellemében, a te valódnak az egyharmad része isteni és tökéletes, és másik maradék kétharmad része pedig úgymond dolgozásra való, vagy ilyen átalakításra való, de nem vagy pusztán csak ember, hiszen Isten benned él a szívedbe. És a régi természetről, amikor beszél a Biblia, akkor soha nem úgy beszél arról, hogy az már így benned van, mert az ugye azt mondja, már keresztre lett szegezve, meg lett feszítve, de akkor ott a kereszten meg is szoktak halni, ugye? Tehát ez meghalt, vége van. Hanem egy program van az ember elméjébe, és annak van egy igyekezete. Tehát, hogy ezeket a testi dolgokat tett, hogy ne legyen kell, mindig az érzelmeid szintjén legyen, hogy ez van kedve, most ezt csinálom, mint a világja. És azt mondja, hogy ennek a vége a halálhoz vezet. Tehát egyszerűen szó szerint az Isten gyermeké is képes ilyen módon eltávozni idő előtt, ahogy nem kellene. A halálhoz vezet, ezt mondja. De, és azt mondja a másik oldalán pedig, hogy a Szent Szellem azonban mindig, minden esetben az életet hozza el, és a békességre törekszik. Tehát ön is tudod látni a Szent Szellemnek bizonyos értelemben a vezetését, hogy ő mindig a békességre törekszik, és az életre. Ez nem azt jelenti, hogy kompromisszumra. Isten nem úgy gondolja azt, hogy te legyél békességben a hitetlenekkel, hogy például te megtagad a hitedet, vagy abba kompromisszumot kössél. Hanem úgy, hogy tiszteletteljes legyél, elfogadd a másikat olyannak, amilyen, ne kritizáld, a szeretetet árasszad feléjük, de azt lehet látni, hogy mindig a békességre törekszik. Jó, ez nagyon-nagyon fontos, a Szent Szellem. És a 12, a 12.8-at olvasom fel utolsó igeként, Róma, ami azt mondja, hogy figyelj, és itt van megint a mi részünk. Tegyetek meg mindent, amit tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. De egyébként ugyanezt olvashattam volna a zsidókhoz írt levélből is, hogy teljes erővel igyekezzetek, hogy ebben a békességben éljetek. Értitek? Tehát, hogy teljesen, tehát ez legyen az egyik legfontosabb, hogy az Isten békessége kapjon teret bennetek, és más dolgok ne kapjanak teret. Más rossz dolgok. Jó? Na, én nem tudom, én azt hiszem, hogy ennyit akartam elmondani, én úgy éreztem a Szent Szellem által, vagy úgy érzékeltem, hogy ennyi volt ebben kapcsolatban, mondjuk ez is eléggé sok mindenre kiterjedt. A hétvégén fölteszem az összes eddig innen föl nem tett tanítás hanganyagot a honlapra, és onnan majd el lehet tölteni. Ezt is többek között majd. Úgyhogy kérek benneteket, hogyha van valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója még, akkor azt szeretném, hogyha elmondanátok. Így röviden még a átramadott időben.
Hát, Laci, én szerettem volna. Hát, képzeld el, hogy múlt héten, hát ezt szeretném mondani, jó? Hogy,
jó.
Hogy mit szólsz ehhez a kis történetemhez. Tudod, de említettem, hogy Szombathelyre járok egy gyülekezetbe.
Igen.
Ahova az atya elküldött, és képzeld el, hogy én nagyon sokat imádkoztam, és kértem az urat, hogy gyülekezetbe szeretnék járni. És hát ugye éppen dolgoztam, ugye Ausztriába, Wattatzmandorba, és képzeld el, hogy na, jött elém a kis házas társ, és akkor mondták, hogy ők gyülekezetbe járnak minden, és akkor, hogy hát mondom, tényleg? Igen, hát akkor mondom, akkor elmegyek. És mondta, hogy jó, gyere nyugodtan, és akkor innentől kezdve gyülekezetbe eljártam velük, és akkor kezded el, hogy múlt héten meg nem tudom, hogy merre mentem autóval, ja, hazafelé munkából, és leblokkolt az autóm, tehát nem is tudtam, innentől kezdve nem is tudok menni gyülekezetbe, mert most nincs autó, csinálni kell.
Akkor
ez mi ez, hogy ezt kicsinálja a sátán, vagy most ez próbatétel, vagy mi?
Hát nem hiszem, hogy egyébként Isten...
nem hiszem, hogy Isten csinálta.
Műszaki hibát hozna létre, akkor is hibát. Figyelj, én azt gondolom, ezt hát ne kell ítélni. Hogyha jó érezted magad abban a gyülekezetben, jók voltak a tanítások, és attól próbál valami elvonni, akkor nyilvánvaló, hogy gonosz, és meg kell dorgálni. Meg amúgy sem jó, hogyha az embernek a kocsija rossz. Tehát mindenképpen fogunk imádkozni.
Teljesen tönkrement, Laci, motor teljesen leblokkolt.
Azt a mindenit. Akkor azért imádkozni fogunk. Hogy vagy az olyan, hogy javuljon meg csoda folytán, vagy kapjál egy másik autót.
Hát inkább egy másik autót, már kértem az urat, úgyhogy hát hiszem, hogy ezt minél gyorsan tudja ezt így orvosolni nekem, mert akkor... azt mondja, hogy az őket szeretőket megsegíti.
Amen. Figyelj, akkor imádkozunk, Ati, úgyhogy legyen egy másik autó. Jó?
Jó, a végén köszönöm szépen.
Szívesen, akkor valaki még esetleg hozzáfűzni, Dettike, látom, hogy előbújtál.
Nekem nagyon tetszett, jó volt hallani téged. Örülök, hogy végül is itt tudok lenni.
Jó itt,
úgyhogy a jövő jut szerdára szeretnék akkor készülni, Laci.
Jó.
Azt elkezdhetem akkor?
Persze.
Szuper. Oké, akkor majd jövő jut szerdán. Hát úgy volt, hogy nem leszek, mert elmentem egy másik gyülekezetbe is, mert úgy szeretnék fiatalokkal lenni, akik ilyen korombeliek, és egy ilyen kis társaságot, akik így itt vannak, hogy ne legyek ennyit így egymagam. De igazán nem éreztem jól magam, szóval olyan negyed óra után kijöttem. Úgyhogy jobb így, majd biztos ad mást az Úr, nem tudom. De ha nem jó, akkor én nem erőltetem magamra. És akkor ezért mondtam neked, hogy nem leszek, de végül is így sokkal jobb.
Dicsőség.
Most így ebben van békességem. Itt vagytok ti, meg a Bettiék a Vels szoktam még menni, meg ugye itt van a helyi gyülekezet, ugye az egyházalva járok, meg a suli, és hiszem, hogy az Úr majd így kirendel egy olyan társaságot, egy olyan baráti kört, akik mindig itt lesznek, mert én nagyon sokat vagyok egyedül. És időközönként ebbe úgy belefáradok. Nem olyan értelemben vagyok egyedül, hogy a világon egyedül vagyok, mert ti is itt vagytok, meg azért vannak sokan, csak nincs az az állandó kör, mint amikor így látsz, tudod, így fiatalokat, és akkor így elmennek együtt valamerre, mert nekem ilyen nincs, és igazából meg úgy várjon rá, és akkor gondoltam, hogy majd elmegyek ki egy ilyen nagyobb gyülekezetbe, ahol több fiatal van, de lehet, hogy nem ez az, mert nagyon nem éreztem jól magam.
Amen. Jól tetted, hogy ide jöttél. Mi végül is a te gyülekezeted vagyunk. Ez most, akik ide állnak, ez is egy gyülekezet, csak ugye ez most a virtuális térben éppen.
Igen.
Úgyhogy
örülök, hogy eljöttél. Ezért mondtam, hogy nem leszek, és örülök, hogy meg tudtalak hallgatni, mert jó volt nagyon a tanítás. Úgyhogy. És akkor jövő szerdán majd én is szolgálok.
Rendben, drága Dettike. Áldott vagy.
Ja, Laci, bocsánat, amit kérdeznék, te neked nincsen valahol egy külön gyülekezeted?
Itt fog alakulni egy, de még nem most a nyáron elkezdődik itt Rimaszombatban.
Hol vagy te, mert helyileg?
Rimaszombat. Szlovákiai.
Szlovákiai, aha. Ja. Aha. Volt barátommal, nagyon sokat jártunk arra vásárolni.
Lesz, és hát én el is, egyébként én el is, szóval mondjam, tehát én rátok is számítok, arra, hogy amikor itt elkezdődik a gyülekezet építés, ugye ez egy két nyelvű gyülekezet lesz, mert Veronika fogja tolmácsolni szlovákoknak, és hogy számítok rátok is, ha más nem imával mindenképp, de leginkább avval, hogy eljöttök evangelizációkra, vagy valahogy meg fog oldódni, hiszen tudom, hogy mondhatjuk, ó, eddig azt se oldottad meg, hogy legalább egy hétvégét össze tudjunk röffenni. Tehát,
Laci, hogy közben szóljak, ez vett észre, hogy ez nagyon nagy küldetés az atyának a részéről, jó?
Amen.
Mert a Veronika ugye tolmács, és egy idegen ország, vagy egy idegen, mégis egy idegen ország, idegen nemzetről van szó, és hát ott is viszed, hirdeted az evangéliumot, az örömhírt, és ez a küldetésed, Laci, ne felejtsd el, hogy észre kell venni, hogy munkálkodik bennünk az Úr, küld, és észre kell venni. Tényleg, dicsőség az Úrnak. Én nekem nem tudom, hogy még mit akar velem, mert mindig mondom neki, hogy nem tudom, hogy miért szakasztott ki abból a hely, mert végülis nem volt olyan rossz az a baráti kör, de kiszakasztott, és pont akkor voltam a legboldogabb, és engem annyira padlóra tett így, hogy és ez se véletlen, hogy onnan kiszakasztott, Laci, de aztán most úgy érzem, és látom azt, hogy tehát magam veszem észre, hogy megváltoztam, és már azok a régi barátokat nem is nagyon foglalkozok velük, meg nem, tehát hogy teljesen megváltoztam. Mindig keresem az atyának a jelenlétét. Az autóban, amikor vezetek, akkor sokat beszélgetek vele.
Ez jó dolog.
Nagyon sokat beszélgetek.